Geri, nem tudom, hogy veled egyeztetni szoktam az aktuális ilyen mérési adatokat a podcast sikerére vonatkozom, a sikertelenségről semmiképpen nem beszéltünk. Hála Istennek, és köszönjük néha szépen a hallgatóknak.
Sziasztok, kedves hallgatók!
Sziasztok, kedves hallgatók! Szóval szoktam erről beszélni veled?
Hát érintőlegesen, mert ilyen diadalokat, ilyen képeket, screenshotokat szoktam kapni Zelna Gergely barátomtól, hogy így ezt néz, elsők vagyunk, meg ilyenek.
Hát meg az Instagramon is tolom, meg a saját Facebook oldalomon, mert tényleg nagyon büszke vagyok rá. Viszonylag rövid idő alatt nagyon komoly sikereket érünk el ezzel a podcasttal. Jó időben kezdtünk bele, azt gondolom, hogy jó a téma, izgalmas, és hát nagyon jó a hallgatói közösség mögöttünk. És ezt azért kezdtem ezzel a műsort, mert bármennyire is gyakran landolunk top 3-ban mondjuk az Apple Podcast listán. Most volt nem olyan régen, pár héttel ezelőtt egy anyag, ami viszont még ehhez képest is óriási nagyot ment, ez a hőszivattyús adás volt. Hát aminek ugye aktuális. Az oka, hogy baromi aktuális. Na most legalább egy ilyen aktualitással, ha ennél még egy kicsit még nem nagyobb volumenű dologgal jelentkezünk ma.
De még mielőtt belekezdesz, beléd folytom a szót, és még egy szolgálati közlemény. Azoknak, akik minket videón követnek, mert ugye nemrég megjelent.
Nézz a kamerába.
De belenézek, mert éppen most nem a hallgatókhoz beszélek, csak hanem a nézőkhöz is beszélek. Nagyon fontos, hogy az, aki megtalált minket YouTube-on, az keresse vissza a korábbi körülbelül 80 adásunkat az összes podcast platformon, mert tudjuk, hogy nagyon népszerű platforma YouTube podcast hallgatása is, de lehet, hogy itt vannak azok az első hallgatók, akik még nem tudták, hogy ez a podcast létezik. 80 adás napelemekről, meg tűszivattyúkról, meg mindenről szó esik, ami az okos otthont érintheti. Nézzétek meg, hallgassátok meg a korábbi adásokat.
Well done, akkor te most a YouTube-ról érkezőknek
így
ajánlod.
Van, az új hallgatókról beszélek.
Viszont a régi hallgatóink, vagy akik meg a hagyományos értelembe vett YouTube vagy podcast platformokról érkeztek, azoknak meg azt üzenjük ezzel, mert ezt meg elfelejtettem, hogy most már YouTube-on is elérhetőek vagyunk. Na és most ezt a sok lehetőséget és dicsőséget felsorolva, tehát a mai téma az a napelemes rendszerek lesznek, hogy akkor erre tegyünk pontot. És ezzel kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Házi Ádám, kereskedelmi igazgató a Wagner Solar Hungary Kft-től.
Szia Ádám, újra itt vagy.
Újra itt vagy, pontosan köztünk. Mert Ádámmal már szerintem két adást is folytattunk
a múltban. Így van, már két adáson túl.
Veterán vagyok lehet nálatok.
Igen. Viszont hoztál magaddal valakit, Kócián Zsoltot. Szia Zsolt.
Sziasztok.
Aki pedig a Solar Edge Technologies-tól érkezett, és ami nagyon izgalmas, technikai marketinges. Ezt most nem fogjuk ízig, vérig szétszedni.
Minden esetre sokkal jobb, mintha csak marketinges lenne. Az biztos.
Elnézést kérünk minden csak marketinges.
Hát lévén, hogy ez egy technikai jellegű podcast. Igen.
Ádámnak volt egy téma felvetése, ugyanis, és erről lesz egyébként majd szó az adásunknak a nagyobb részébe, Solar Edge-nek most van egy teljesen új koncepciója, amit akkor itt majd be fogunk mutatni a hallgatóinknak, és most már egyébként akár nézőinknek is. De még mielőtt ezzel foglalkoznánk, muszáj beszélnünk egy kicsit a mostani napelemes helyzetről, mert nekem van egy olyan sejtésem, meg tapasztalatunk is, hogy titeket most darabokra szednek. Jól sejtem?
Cincáltak.
Ugye? Igen. Már cincáltak, meg most is cincálgatnak, szóval így még most, a maradványaitokon.
Igen, most már rágnak, lassan ki is köpnek minket sajnos. Viccet félretéve közérdekű közlemény következik. Minden kedves hallgatótól, nézőtől, minden magyar napelemes vállalkozás vagy hőszivattyús vállalkozás nevében elnézést kérünk, és nagyon sajnáljuk, ha eddig nem válaszoltunk a levelekre. Próbáljuk bedolgozni. Tényleg, ahogy mondtad, július közepén, nem is tudom pontosan 16-án, vagy mikor volt ez a Gulyás Gergely féle rezsicsökkentés-csökkentés bejelentés, és másnap elkezdtek égni a vonalak, aznap este is több száz e-mail jött csak hozzánk. Több száz e-mail jött, megkeresés, ajánlatkérés, inkább így mondom, különböző platformokon. Most mi azt kell rólunk tudni, hogy mi egy 80-an vagyunk nagyságrendileg a cégnél, és azt kell elképzeljétek, hogy amíg egy kolléga telefonál, addig van 3-4 nem fogadott hívása, most értelemszerűen nem tudja visszahívni az alatt az időt a 3-4 fogott hívás, amikor lerakja a telefon, már megint csörög, és közben még nem küldte a gépéhez, hogy elkezdjen gépelni. Na most ezt nem tudom, találkoztok-e már ilyen szituációval, ezt kell nagyjából elképzelni. Kitaláltuk azt, hogy bezárjuk a kaput, kiírjuk, hogy zárva vagyunk, hogy legalább a bejövő ügyfeleket kicsit úgymond távol tartsuk, ez bután hangzik, sajnos ezt kell, hogy mondjam, de tényleg, ha valaki bejön, az ott van egy órát, míg a telefonon azért egy 5 perc alatt úgymond nagyságrendben meg lehet beszélni ezeket a dolgokat, és nem hiszitek el, a kapu előtt várakoztak, és várták, hogy kinyissuk a kaput. Tehát, hogy sajnos olyan őrültek háza volt, és tudjuk, hogy nem csak nálunk, mindenki ezt igazolta vissza. Mi most úgy sejtjük, hogy nagyjából a piacon 2000 napelemes vállalkozás van. Nagyságrendileg ez egyébként évekkel ezelőtt a fele volt, és mondjuk egy 10 évvel ezelőtt meg mondjuk a tizede töredéke volt a mostani számnak. Szóval nagyon gyors bővülés előtt van a piac, de ez a mennyiség sem tudta lekezelni azt a megkeresés állományt, úgyis most nem tudom, beszélünk lehet pár százezer családról, aki mondjuk így megrohamozta ezt a néhány ezer vállalkozást, de senki nem egy helyen kopogtatott, hanem legalább 3-4 helyen. Úgyhogy ez azért megtöbbszöröződött, és tényleg mindenkitől utólag is, meg előre is elnézést kérünk, és azt hiszem, hogy így zárójel bezárva a közérdekű közlemény, még annyit tennék hozzá, hogy szerintem most már mindenki kezdi magát szépen utolérni, úgyhogy bízom benne, hogy októbertől ez a mértéki rohamat most már normalizálódott, lecsengett ez a nagy káosz.
Az a válaszom a kérdésedre, hogy nem. Nálunk nem volt még ilyen, hogy be kell zárni az ajtókat, azért hát ugye a hagyományos szakmánk az a távközlés, a távközlési fejlesztések azok nem ilyen iramban történnek, még ha egyébként egy nagyon dinamikus piac is. Illetve köszönjük szépen az időt, és elnézést kérünk a potenciális vásárlóitól, mert ezek szerint akkor mi most 2 órát elveszünk ebből az őrült hajszából, és milyen szerencsések vagyunk, hogy még egy ilyen őrületbe is itt ül velünk szembe, és velünk podcastol. Szóval jó, hát akkor ezt jól sejtettem. Nagyon sok minden van a fejünkben, ezt most azért mondom a magam nevében is, meg több eszám, mert nyilvánvalóan én is az egyike vagyok azoknak, akik kutatják a lehetőségeket. Azt lehet, hogy tudjátok, hogy forog egy adás a saját építkezésünkről, ez az otthonom története. Nyilván ott is ez szóba jön. Mindenféle ilyen hírek vannak a piacon. Nem akarom ezzel elhúzni az időt. Az egyik kérdésem az az, hogy termékelérhetőség. Tehát még hogyha mondjuk jó esetben elérnek benneteket, felméritek, megállapodtok, mire lehet most számítani?
Hát most a gyártók, és egyébként most ez ugye pont témába is vág, főleg az inverter gyártók vannak egyébként most elmaradva. Nem nagyon tudok mondani kivételt, tehát így nagyságrendileg arról beszélünk, hogy vannak olyan nyitott rendelések, amik még tavalyról vannak nyitva, de én úgy hallottam, hogy ez a ti termékeiteknél is előfordul, hogy vannak gyártók, nem tudnak szállítani. Itt igazából több összetevős a dolog, ugye itt az elején indult ezzel a chip hiánnyal, aztán alkatrész, nyersanyag, gyártási kapacitás, ugye Kínában volt ez az energiaválság, hogy meg volt mondva, hogy ki mikor mennyit gyárthat, és mennyi mikor működhet. Ez az egész, meg tegyük hozzá, egy iszonyat megnövekedett keresletről beszélünk, nem csak Magyarországon, hanem egész világon, de Nyugat-Európában kifejezetten egy nagyon nagy keresletnövekedés van, miközben a kínálat, a gyártás az ugye csökkent, akár alkatrész, vagy energia, vagy átszervezések egyebek miatt. Itt voltak logisztikai problémák, és stb. Nem akarom sorolni. A kettő, ugye ez a kereslet-kínálat az eszméletlenül megfordult. Mi 2 évvel ezelőtt mondjuk arról beszéltünk, hogy kínálati piac volt, most keresleti piac van, tehát mindenki is megpróbál bármilyen termékhez hozzájutni, tehát nagyon sokszor úgy kapunk megkeresést, hogy bármilyen 10 kW-os inverter van-e például a polcon, raktárban, nem mikor jön. Úgyhogy nem nagyon tudok kivételt mondani, vannak gyártók, akik hosszabb időre, mondjuk a hosszabb 6-12 hónap is lehet, meg vannak gyártók, akik valamilyen rövidebb időre, mondjuk ilyen 4-8 hónapra szállítanak, de olyan nincs most már, mint korábbi években volt, hogy ott van Hollandiában, Rotterdamban, Hamburgváról egy készlet, és akkor az 2 héten belül itt van, amit lerendelünk. Úgyhogy ez nekünk is hozzá kell szoknunk. Bár egyébként most már nem akkora hátrány, mint az év elején volt, mert egyébként a legtöbb napelemes vállalkozás is most már 1/2 évre előre szerződik. Tehát nem csak a termékeknél tolódott ki ez a határidő, hanem a szolgáltatóknál például az engedélyeztetés korábbi 2-3 hónapról 4-5 hónapra növekedett, míg megkapjuk a papírt, folyamatosan tolják ki a határidőket, folyamatosan saját magukat megkötvérezik, pár ezer forintokkal nem tudtak válaszolni, hiánypótlásra dobálják vissza a papírokat. De mi például most áprilisra szerződünk, és azzal számolunk, hogy amiket most mi leszerződünk, például mondjuk szeptemberben, azoknak az áruja remélhetőleg áprilisig, vagy áprilisra be fog érkezni.
De ugyanez van a villanyszerelőknél, és már én is pont napelem telepítés előtt vagyok. Kaptunk visszajelzést az államtól a pályázatra, ez a 100%-os utófinanszírozott, ugye úgy hívják ezt, igen, ez az utófinanszírozott pályázat, és most megjött a levél, hogy megnyertük a támogatást. de természetesen az előleget azt nem tudják biztosítani a vállalkozónak. Ettől függetlenül ugye el kell kezdenem, és ugyanezt tapasztalom villanyszerelői oldalon, hogy meg kell nézni a bővítéshez, esetleg szabványosítás, bárha minden igaz, azt nálam nem kell, és nem nagyon tudok találni villanyost, villanyszerelőt, aki ezt megugrja.
Lasszóval sem.
Igen.
Gépész még annyira sem egyébként.
Igen.
Vagy tehát... a őszivattyús podcastra visszakapcsolom.
Elég nehéz szitu van.
De akkor, hogyha egy mondatba kéne válaszolni, akkor ha mondjuk valaki most elhatározza, hogy kell neki napelem, akkor mi a legkorábbi időpont, amikor elszózzanak?
Hát ez vállalkozástól függően, mi most egyébként április mondunk, az előteljesítés jogát fenntartjuk természetesen, időjárás függő is, termék beérkezésének a függvénye is. Egyébként most egy nagyon jó időszak van erre, mert egyébként a korábbi években mondjuk, aki leszerült volna szeptemberben, azt lehet, hogy decemberben föltelepítettük volna, de valójában decemberben, januárban nem nagyon termelnek ezek a rendszerek, az éves összteljesítménynek, a termelésnek a töredékét teljesítik, viszont az árciusi, áprilisi termelés azt már érdemes megfogni, uh-huh. Így most jókor lépnek azok, akik leszerződnek, mert egyébként is a releváns időszak az jövő tavasszal indul, és most aki leszerződik, az meg fogja még azt fogni, aki majd januárban találja ki, az majd valamikor nyáron fogja tudni bekapcsolni valószínűleg a rendszert.
Uh-huh. Én ezért egy mondatot hozzátennék, hogy két hónapokról beszélünk, de az senki ne felejtse, hogy ez egy nagyon hosszú távú beruházás, ugye effektíve 20 évre ruházunk be. Hónapok miatt verni az asztalt, és verni egy-egy vállalkozónak az ajtaját, hogy nem telepít, én azt gondolom, hogy nem egy célra vezető dolog. Vagy nem
hát biztos, igen,
hogy...
csak most egy ilyen pánik uralkodott el.
Ez így van.
És gondolom ez okozza ezt a fajta pánikszerű akaratot is, hogy minél hamarabb energiafüggetlenség felé mozduljon el az az adott családi háztartás, és ez eredményez olyat, hogyha itt most hónapokról, eleve oda megy az ember, egy fogyasztó, egy európai fogyasztó, akkor ugye, ha nincs ezzel az iparral tudomása mélyebb, akkor igazából az fog történni, hogy na, jövő hónapban lehet jönni, mert akkor pont itthon vagyok. Tehát ez a hozzáállás.
Abszolút.
És ezért nehéz.
Itt, még egy gondolatot hozzátennék, ugye mondta Ádám, hogy bármilyen 10 kW-os inverter jó az adott ügyfélnek. Itt voltak már hasonló szituációk a történelem során, akkor pont nem napelemes inverterrel, de mondjuk ott napelemmel volt ilyen krízis helyzet. Itt azért megígyezném, hogy a bármilyen inverter az a következő 20 évünkben a teljesítmény, a napelemes teljesítménynek a 100%-áig felel, ugye. Lényegtelen, hogy milyen napelemmel van fent. De az inverteren keresztül fog az az energia megtermelődni. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségű termék kerül oda, uh-huh. És az valóban hiába most valószínűleg egy többletberuházást is jelent, mert azért minden drágult, energiaárak drágultak, komponensek drágultak, árfolyamok nagyon rosszak, legalábbis magyar viszonylatban, és beruházunk, mert hogy most kell nekünk azonnal, de lehet, hogy mondjuk egy fél éves várakozás után egy kedvező áron, de mégis egy jó termékhez juthatnánk hozzá, ha türelmesek lennénk.
Igen, és ne felejtsük el, hogy ugye a szaldó, mint lehetőség, a szerződéshez kötött, és hogyha cserélünk invertert, akkor ugye nem biztos, majd 15 év múlva 20 helyett, vagy 10 év múlva 20 helyett, akkor nem biztos, hogy már a szaldóra tudunk visszaszerződni az új inverter esetén, szóval... Igen. Azért ennek van egy ilyesfajta olvasata is, hogy nem biztos, hogy tényleg ez a pár hónap számít, hanem inkább az, hogy 20 évig, vagy akár 25 évig ez utána ebben a, nem is tudom, üzleti vagy kereskedelmi viszonyban működjön, ami a szaldót jelenti.
Igen, igen. Egyébként, ha már ez szóba került, ugye a szaldónak most hivatalosan a határideje 2023. december 31, tehát 24. január 1-től már nem lehet szaldós elszámlásra belépni, akkor nem fognak tudni már szerződni. Legalábbis jelenlegi tudásunk szerint ez így van. És ez azt jelenti, hogy ha ez a helyzet nem javul, ez a leterheltség mind gyártói, mind kivitelező oldalon nem javul, a termékek nem jönnek be hamarabb, szolgáltatói oldalon nem lehet a papírokat hamarabb engedélyezni, az azt jelenti, hogy szerintünk mondjuk jövő év tavaszán lehet majd utoljára elindítani szaldós engedélyeztetést. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul. De hogyha mondom, ez a határidők nem rövidülnek, akkor jövő ilyenkor már valószínűleg nem fogunk tudni arról beszélni, hogy még valaki szaldóba fog tudni kerülni.
Egyébként még egy kérdést ide szúrjunk már be. Persze az én esetem is az alapját képezi ennek a kérdésnek, de sok más is kapott most ugye engedélyt, vagy pontosabban megkapta a támogatást, azt hiszem ezt úgy hívják, ez a támogatói levél, vagy minek hívják.
Támogatói okirat, igen.
Támogatói okirat. Tehát, hogy ott viszont ugye 5 kW a határ, az inverter tekintetében, azokból is ugyanekkora hiány van, mint a 10 kW-osokból?
Még nem, mert nagyon sokan betároltak, pont azért, mert várták, hogy tavasszal elindul ezeknek a kivitelezése, és ez a kivitelezés még mai napig nem igazán indult el, pont az említett ilyen előleg, meg kifizetés, meg egyéb okok miatt, meg később jöttek a támogatói okiratok is, még nincs, valószínűleg ebből is hiány lesz. Most egyébként nagyon, tehát nem nagyon, de nagy mértékben megváltozott a lakossági felhasználóknak az igénye, eddig ilyen átlag, azt hiszem korábbi évek alapján 6 kW-os rendszereket telepítettünk átlagban, most már a 8 fölött inkább 10 kW-os rendszerek az átlag, és nem kirívó a fölötti. Egyrészt megjelentek azok az ügyfelek, bocsánat, hogy ezt mondom, akiknek eddig mindegy volt, nem érdekelte őket. Egyébként meg lett volna a tőkéjük, hogy megvalósítsák a rendszert, és nem foglalkoztak vele, mert nagyon alacsony volt a energiaár. Megjelentek ezek az ügyfelek, illetve a meglévő ügyfelek is újra gondolták az igényeiket, és például nem egy olyan ügyfél volt, aki leszerződtünk áprilisban mondjuk 6 kW-ra, és augusztusban fölhívott, hogy indítsuk újra 10 kW-ra az engedélyeztetést. Úgyhogy most főleg ezek a 8-10 kW-os, 15 kW-os inverterekből van hatalmas mértékű hiány, utána van egy ugrás, és aztán az 50 kW meg 100 kW-osokból megint, mert a cégek esetében meg ezek a termékek fogynak, kellenének jobban, azokból megint van egy óriási gap. Ezek az ötösök, négyesek, ötösök, ezek kW-os inverterek, ezek most jelenleg még elérhetők a piacon. Aztán, hogyha elindul ez a...
Ha elindulok, amikor megjönnek az első támogatások, vagy előlegek lényegében az államtól, akkor majd ezek el fognak hirtelen.
Nem szeretek sose politizálni, de ezt most azért így meg kell említeni, nagyon, nagyon viszket miatt a tenyerem, hogy belenyúltak ugye a tavaly kiírt pályázatba utólag visszamenőleg is, pont ez az előleges rész. Eddig úgy volt, hogy 40% előleget lehetett lehívni, ha jól emlékszem, most 13% maximum, és az is csak az előkészületi munkákra, mint esetleg mérőhely, korszerűsítés, szabványosítás, teljesítménybővítés, engedélyeztetésnek a költsége, csak ezeket tudja a vállalkozó lehívni, és nem tudják, hogy mikor jut majd a vállalkozó pénzhez.
Igen. Nekem is az a vállalkozó, akivel együttműködök, ugyanezt mondták, hogy nem fogják tudni egyszerűen megcsinálni, mert annyira sok pályázat van bent, hogy az konkrétan csődhöz vezet, hogyha ők ezeket most megcsinálják úgy, ahogy...
Pontosan.
Igen, ez nagyon veszélyes. Egyébként még vissza a fogyasztókhoz, meg a Gerihez hozzám, hogy az én rendszerem hogy lesz. Azok, akik most beleszállnak egy 5 kW-os rendszerbe, és várhatóan nem lesz elég, mert ezek a 10-10x kW-os rendszerek, amiket említettél, azok valós igényeken alapulnak általában azért. Mit csináljon az, aki csinált egy 5 kW-osat, hogy van neki most egy 4 kW-os, vagy egy akárhány kW-os? Ilyenkor az opció-e, hogy még egy külön invertert berakunk egy másik 5 kW-ost, és akkor ott egy másik napelem parkot teszünk le, mondjuk a garázsra teszem azt, vagy ilyenkor ki kéne cserélni az 5 kW-os 10 kW-osra, és úgy rárakni az új napelemeket, a 5 éves napelemek mellé teszem azt. Tehát az ilyen bővítés mennyire rugalmas egy napelem esetén?
Egyébként jó a kérdés, mert pont itt jön képbe nagyon erősen a SolarEdge-nek a termék családja, a termékei, mert a legrugalmasabb inverter a piacon.
Nem akartam ennyire alát kérdezni, bocsánat.
De jó volt az átkötés. Tudatlanul is.
Egy hagyományos rendszernél bonyolultabb, ott vagy invertert kell cserélni, és újra engedélyeztetni. Ha nem hagytak benne semmilyen rugalmasság lehetőséget, ha hagytak is, akkor minimális, tehát szabad munkapontok kellenek, vagy ugyanolyan napelem, amit egyébként nem lehet kapni, mert 2 évvel ezelőtt 300 wattos napelemeket árultunk, most már 400 wattos napelemek vannak. Nem a hatásfokuk nőtt ekkora mértékben a napelemeknek, hanem a méretük, meg a cella standard, amit felhasználnak. De pont itt jön a képbe az, hogy évek óta azt mondjuk az ügyfeleknek, hogy tegyél föl inkább egy nagyobb invertert, a SolarEdge, és van egy bővítési lehetőséged, mert a SolarEdge pont ezt a rugalmasságot adja meg, hogy bármilyen napelemmel később bővíthetsz, mert nem az inverter szabályozza a munkapontot, hanem a napelemek mögé felszerelt DC-DC konverter úgynevezett teljesítmény optimalizáló. És bármilyen napelemet, ha van 20 napelemed, az a 20 napelem lehet különböző teljesítményű, gyártmányú, típusú, tájolású, dőlésszögű, tehát hogy nem kell egyforma legyen, míg a hagyományos inverterek lakossági méretben jellemzően két munkapontot tudnak kezelni. Az azt jelenti, hogy kettő különböző karakterisztika lehet, ami lehet abból fakadóan, hogy más típusú, teljesítményű vagy tájolású a rendszer. Zsolt, javíts ki arra, amit rosszul mondta.
Mindent jól mondtál, illetve egy másik limitáció még ugye a hagyományos rendszereknél, vagy string invertereknél, ugye, hogyha egy új munkapontot kezdünk, akkor ott van egy minimális darabszám, amivel legalább el kell, hogy indítsuk azt a munkapontot. Mert X napelem alatt egyszerűen nem fog indulni, ezt sokan nem mondják, de mondjuk építenek ugye ilyen kicsi rendszereknél is egy pár napelemből álló stringeket, ugye ezeket hívjuk a felfűzött napelemeket hívjuk stringeknek, viszont ezek ezt nem teszik hozzá, hogy nem biztos, hogy jó hatásfokkal üzemel ez a string. Mert oké, hogy elindul a munkapont, de a hatásfokához egy több napelemből álló stringre lenne szükség. Ilyen nálunk effektíven nincsen, ahogy Ádám is mondta, bármilyen napelemmel később tudunk bővíteni. Az optimizereknél fenntartjuk ezt a lehetőséget, ezt a kompatibilitási lehetőséget, kvázi egy ilyen pillanatban az egyik legkisebb optimizer, ugye egy több éves optimizer, P300-as típus, ez azt jelenti, hogy 300 watt alatti paneleket kezelt, azt most mellé tudunk rakni egy S500-as típust, azaz maximum 500 wattos napelemet tudunk rácsatlakoztatni. Borzasztó nagy differencia van, és hát panel technológiában is például nem mindegy, hogy 3 bypass diódás, 2 bypass diódás, mekkora az üres járti feszültsége, teljesen más a karakterisztikája panelnak, viszont így lehet kezelni és bővíteni.
Nem kikerülve kérdésedet, megoldható az a változat is, hogy fölrakunk még egy új invertert, megint újra kell engedélyeztetni, teljesen mindegy, hogy a meglévőt cseréljük ki, vagy fölrakunk még egyet, ez is egy működőképes dolog. Van, aki egyébként ebbe az irányba mozdul, viszont azt a kompatibilitást, amit a SolarEdge, vagy azt a rugalmasságot a SolarEdge meghagyott, azt egyik másik gyártó sem tudja, egyrészt emiatt, hogy a 2 évvel később nem fogunk tudni ugyanolyan napelemet venni a rendszer mellé. Másik az, hogy mondjuk egy 10 kW-os inverter bőven ugyanazon a hatásfokon tud működni 6 kW napelemmel, egy SolarEdge esetén, és ezzel a 10 kW-os inverterre később felrakhatunk 13-14 kW-nyi napelemet is. Sőt, most vannak a régebbi egyfázisú inverterek, azokat a SolarEdge megengedte 150%-os túlméretezésben, most már 200%-ig el lehet menni, tehát egy 3 kW-os inverterre 6 kW-nyi napelemet föl lehet tenni, csak ott olyan előírás van, hogy akkumulátort kell mellé tenni.
Aha, na nincs ilyen.
Oh. Már ez sincs. Oppa.
Nem, ez egy teljesen új dolog. 200%-ig az összes HD-Wave technológiás inverterünket túl lehet panelezni, akár jelen pillanatban is. Nyilvánvalóan itt hozzá kell azt tenni, hogy az inverter teljesítmény, névleges teljesítmény, az nem változik meg. Azaz, hogy egy 3 kW-os inverterről van szó, az maximál 3 kW-os teljesítménnyel fog visszatáplálni a hálózatba, vagy a lakás elosztóba. Természetesen van lehetőség akkumulátoros bővítésre, ugye olyankor például a napelem közvetlenül tudja tölteni az akkumulátort, nincsen hatással úgymond az inverternek a névleges teljesítménye, mert ugye betároljuk az inverter, meg fentről mondjuk 3 kW-tal táplálgat a hálózatba, vagy a fogyasztókhoz, de ettől függetlenül, hogyha mondjuk akkumulátor nélkül bővítünk egy ilyen rendszert, attól még nagyon fontos, hogy ez a bizonyos görbe, ez a napi görbe, amit majd az applikációban lát a kedves ügyfél telepítő, vagy hogyha előre informálódunk, ezekkel azért úgy nagyjából tisztában vagyunk, az a görbe, az ugye tetején le lesz vágva az inverter teljesítményénél, viszont az alattevelő rész az szélesebb lesz. Azaz a nap, mint nap megtermelt kilowattóra nagysága, az több lesz.
Az több lesz összességében.
Azaz megéri túlméretezni, mert nem kellett infrastruktúrát fejlesztenem, nem kellett újraengedélyeztetnem, nem kellett invertert cserélnem. Egy nagyon egyszerű mozdulattal pár panelt, pár optit hozzácsatlakoztat, és működik a rendszer.
Tehát... Viszont van akkumulátor, akkor a többletet, amit az inverter levágna, azt be tudjuk tölteni a
akkumulátorba.
Tehát akkor ebben a helyzetben, ha nekem lesz egy 5 kW-os rendszerem, akkor azt ez egy háromfázisú rendszer, ezt valószínűleg nem tudom 300%-kal vagy hány 100%-kal túlterhelni, de mondjuk biztos lehet belőle csinálni valami 7 kW-ost, vagy 8, ezt te tudod inkább.
135%-ban lehet a háromfázisú invertereket, legalábbis a lakosságiakat.
Jó, tehát akkor ilyen 6-7 kW környékére felrakhatunk paneleket, vagy még többet, hogyha akkumulátort is rakunk, ha jól értem.
Nem, háromfázisúnál ott egy kicsit más a szituáció. A több, amúgy a százalékos érték, van egy úgynevezett tervező szoftverünk, kicsit el fogunk kanyarodni, de ez így minden összefügg egy kicsit mindennel. Van egy tervező szoftverünk, amit természetesen az alapján kalkulál, ahogyan az adott napelemeket a 3D-s modellbe a telepítő kollega megtervezi, és felhelyezi a tetőre, a tervező szoftver pedig figyelembe fogja venni az egész év összes napszakát, és megvizsgálja, hogy milyen napszakokban, mikor fogja a legnagyobb teljesítményt lehozni az a tetőre felhelyezett napelem sor. Ilyen esetben, ha például nem egy tájolásban néz, vagy kevésbé jó tájolás, vagy ne adj Isten rossz tájolás, mert ide is természetesen rakhatunk fel panelt, általában a hely egy lakosság ingatlannál véges, azaz ide is kerülnek napelemek, olyan esetben a tervező többet megenged. Azaz a teljes esetben három fázisú inverternél 135% lenne, ez a papírforma, ez akkor, hogyha nem tervezünk szoftverrel semmit, de mondjuk használsz 2-3 fél tájolást, akkor lehet, hogy már egy 145%-ig is simán elenged a rendszer, mert tudja, hogy egy azon időpillanatban, már pedig a nap ugye egy időpillanatban csak egy oldalról süt, ezért nem minden napelem fog 100%-os teljesítményen működni, viszont az összes lejövő teljesítmény az még bőven az inverter határértékén belül lesz.
Tehát lényegében ezt az előbb említett görbét, ezt széjjel fogom húzni egyrészt. Másrészt meg ugye 5 kW-nál keppelem, tehát ott annál többet nem fog tudni visszatermelni. De lényegében itt akkor is az a legfontosabb, hogy ha jól tudom, a napelemeknek nagyon ritka az, hogy amikor csinálnak egy 5 kW-os rendszert, és aláraknak 5 kW napelemet, akkor nagyon ritkán érjél a 100%-ot. Tehát itt pont az a játék a lényeg, hogy amikor mi 60%-ot termelnénk, meg 50-et, meg 40-et, ahelyett mi termelünk a több napelem miatt 60-at, meg 70-et, meg 80-at, aztán persze 100-nál nem fogunk tudni 5 kW fölé menni ebben az esetben, ott ugye bekeppelődik, de az lévén egy elég rövid pillanat a napban, amikor ez a maximum kijöhetne, ezért amit mi ott beáldozunk, annál többet fogunk a csúcs előtt, igen, meg után lényegében.
Hát pontosan. Itt az a kérdés, hogy mekkora a többletköltség, mert itt, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor abban az időszakban, ahol mondjuk a napelemek 50%-ot termelnek, pont kétszer annyi napelemmel tud 100%-ot termelni. És 100%-nál vagy akkor az inverter kapacitásánál. Tehát mondjuk, hogyha van egy 5 kW-os napelem csomagot fönt, és van egy 5 kW-os invertered, akkor mondjuk télen éppen 50%-on van a termelékenység a napelemeidnek, kétszer annyi napelem van fönt, tehát akkor lesz 100%-on, akkor csinálsz 5 kW-ot, csak ha ehhez kétszer annyi napelemet kellett fölrakni, és akkor ezen kell elgondolkodni, hogy azok az időszakok azok mennyi ideig tartanak, gondolom, hogy azokban a hónapokban főleg, ami ilyen téli, meg őszi, tavaszi, de hát ezt tudjátok jobban, és mennyi többletberuházást igényel, és ez hol jön ki?
Abszolút ez egy gazdasági kérdés is, tehát egy gazdasági racionalitás határán kell azért maradni, abszolút.
Nem kell különösképpen belegondolni, ezt a tervező meg tudja a szoftverben tervezni, és kidobja, hogy mennyi az éves leszabályozott mennyiség, ez alapján el tudja dönteni, amúgy ipari rendszereknél, ahol azt gondolnánk, hogy ez különösen fontos, szintén ott egy új szabályt vezettünk be, ipari invertereknél, azaz 20 kW és a fölötti invertereknél 175%-ban lehet túlhajtani az invertereket, és még így is, akár egy 175%-os túlhajtásra is pár százalékos leszabályzást tudunk megvalósítani. Jó, ezek főleg lapos tetős kivitelezések, nem feltétlenül ideális tájolásban, vagy akár kelet-nyugati tájolásban, de mégis megéri, főleg, hogyha azt veszük alapul, hogy általában az AC teljesítmény, az inverter váltóáramú teljesítménye az, ami limitel, engedélyköteles, és a napelem oldalról viszont van egy sokkal tágabb mezőnk, tudjuk bővíteni, és nyilván az végül a beruházónak lesz szimpatikus és pozitív.
Megkaptad a választ, Geri?
Azt hiszem, igen.
Meg hát a hallgatóink is. Na, akkor itt most már egy kicsit így elkezdtünk úszni a téma körül.
Igen, igen, ez még nem az új koncepció, ez még nem kedves hallgatók.
Úgy éreztem én is, hogy itt azért még nem az új koncepció. Nem.
Ez volt az aktualitás rész, volt egy szolgálati bejelentés, kellett egy aktualitás rész, kedves hallgatók, így alakul ez az adás, és akkor most vágjunk bele abba, hogy na akkor mit is tud a SolarEdge, amit mások nem?
Nem, mert ez lehet, hogy nem jó kérdés, mert nagyon sokáig az újdonságok.
Oké, ez már egy másik kérdés, így van. Az új koncepciónak az úgymond fetőneve, vagy fantázia neve, ez a Home Hub koncepció. Két divízióra oszlik ezáltal a SolarEdge-nek a termékpalettája. Röviden, tömören, hogyha ezt össze szeretném foglalni, akkor két egyszerű név lesz. Az egyik ez a Home Hub, ez minden, ami kvázi most jön, és tartalékellátást tud biztosítani az adott ügyfélnek, ezt mindjárt kibontom. A másik pedig az összes eddig letelepített lakossági inverterők lesznek a HomeWave koncepció. A kettő között igazából egyetlen egy nagy különbség van, azaz, hogy bővíthető lesz az a rendszer, az adott rendszer egy interfésszel, ami által mondjuk áramszünet esetén ellátja az ingatlant villamos energiával, vagy sem. És erre nagyon egyszerűen az a válasz, hogy a Wave-ek, az eddigiek nem bővíthetők, viszont a Home Hub szériás inverterek bővíthetők interfészsel, bármikor, nem kell az első percre, sőt, meg sem jelenik az interfész az első percben, ez körülbelül tavasszal fog megjelenni az interfész modul, és hogyha van akkumulátor is, akkor a rendszer tud áramkimaradás esetén is egy teljes ellátást biztosítani a fogyasztóknak. Három fázison, vagy egy fázison, ha egy fázisú inverterről van szó.
Ezt fogyasztói szemmel, vagy a user szemével, ezt hogyan kell elképzelni? Tehát amikor mondjuk elmegy az áram,
így van.
És ott van a napelemünk, és termel, és van ilyen modulunk, akkor egyszer mi észre se vesszük, hogy elment az áram?
De nagyon fontos ezt megkülönböztetni, hogy ez nem egy szünetmentesítés. Azt látnunk kell, hogy mondjuk egy 10 kW-os szünetmentes tápegységnek az ára az nem pár százezer forint, de lehet, hogy még csak nem is pár millió. Szóval nem szünetmentesítésre képes az inverter, pont ezért használom én a tartalékellátás kifejezést, ez hasonló, mint a generátoroknál, ott sem azonnal jelenik meg, bekapcsol a generátor, amikor észreveszi, hogy elment az áram. Ez ugyanígy van az inverternél. Maga a bekapcsolási idő, vagy az átállási idő, az 15 másodperc környékén tud lenni, de én azt gondolom, hogy nem a hardware lesz a limitációnk, hanem az, hogy a szolgáltató mit fog előírni. Ez ügyben mi az a minimális várakozási idő, ami után átkapcsolt a rendszer mondjuk egy saját ellátásos működésre.
És utána, bocsánat, még itt az felhasználói szemmel, utána, amikor visszajön az áram?
Visszajön az áram, akkor automatikusan természetesen visszakapcsol a rendszer.
De ott akkor nem is vesszük észre feltétlenül, vagy ott is először elmegy az áram, és visszajön?
Én azt gondolom, hogy ez a 15 másodperces visszaállás vagy ő lesz, vagy pedig észre se fogjuk venni. Uh-huh. De ez nagyon fontos, hogy ugye le van hermetikusan választva a napelemes rendszer és az otthoni hálózatunk a hálózatról. Én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy el kell telnie pár másodpercnek, míg ez vissza tud kapcsolni a hálózati működésre.
Amit ugye azért tudni kell, ez az inverter egyébként 5, 8, 10 kW-os teljesítményben lesz elérhető. A 10 kW-os inverterről ugye ott könnyű a számokkal játszani, az azt jelenti, hogy a 10 kW-os inverter 9 kW folyamatos ellátást tud biztosítani, ilyen vészeseti áramellátást, az azt jelenti, hogy fázisonként maximum 3 kW-ot, 3-3-3 kW, és ugye ez azért nagyon nagy dolog, mert a legtöbb ilyen inverter egy fázisú ellátást tud csak ilyenkor adni, vagy ha sok inverter csak egy fázisú ilyen vészhelyzeti áramellátást tud biztosítani, és azt is limitált árammal. Itt is egy 3 kW, de ugye a 10 kW-os inverter is úgy épül fel, hogy fázisonként 3,33 kW, itt ugye 3 kW a limit, és ez nagyon fontos, hogy aszimmetrikus ellátást tud. Tehát, hogy egy családi házban nagyon kevés három fázisú fogyasztó van otthon, főzőlap, sütő, sauna, jacuzzi, jellemzően ezek a három fázisú fogyasztók, de ezek sem szimmetrikus három fázisok. Tehát a főzőlap is úgy néz ki, hogy a kicsi főzőlap az egyik fázisról megy, a nagy főzőlap egy másik fázisról, a jacuzzinál ugyanez, mondjuk az egyik fázisról mennek a fúvókák, a másik fázisról a fűtés, a harmadikról meg mit tudom, a kerintető szivattyú, meg a bugyborékolás. Tehát, hogy ez így kell kezdeni, ott sincs szimmetrikus fogyasztás, és ez nagyon fontos, hogy egy inverter tudja ezt, hogy ha kell, akkor az egyik fázison ad 3 kW-ot, a másikon másfelet, a harmadikon 0 kW-ot ad.
Ez kvázi az otthoni háztartásunk egy-egyben mehet tovább. Tehát, hogy így legalábbis azt gondolom, hogy ha van 10 kW-nyi vagy 9 kW-nyi kapacitásunk, azért az még kvázi egy hőszivattyút is életbe fog tartani.
A hőszivattyút, igen. Mondjuk a szaunát mondjuk valószínűleg lekapcsolnám, ha lenne.
Persze, de hát ilyenkor, most gondolj bele, hogy...
Mondjuk az autótöltés. Tehát, hogy vannak olyan nem kritikus infrastruktúrális fogyasztók, amiket le lehet.
Meg a HMB tartály is itt is, hogyha elmegy az áram, és 15 másodpercen belül visszakapcsol, akkor nem az van, hogy most akkor megint vissza kell fűtenem 20 fokot abba a HMB tartályba, és nagy teljesítményt fogok kivenni, hanem úgy megy tovább, mint eddig. Tehát azért az a 9 kW, az egy igen jelentős teljesítmény a ház üzemeléséhez azért.
Igen, ugye azért függ az akkumulátor rendelkezésre álló kapacitásától, meg a napsütéstől is. Ma süt a nap, akkor abból fedezzük, amennyit tudunk, a maradékot az akkumulátorból. Viszont itt jön pont be amit a SolarEdge újra gondolt, ez a koncepció, ez a home koncepció, hogy nem csak ennyi, hogy majd őszünetmentesen ellátja a fogyasztókat. És akkor itt át is adom szerintem Zsoltnak a szót, mert ebben lesz szerintem a legnagyobb értéke ennek a termékcsaládnak, hogy olyan felhasználói szintű hozzáférést nyújt meg vezérelhetőséget, ami szerintem itt a hallgatóknak lehet, hogy nem lesz itt az okos otthon kapcsán túl nagy újdonság, de szoláriparágban mindenképpen az.
Igen. Nagyon fontos szerintem ezt reálisan látni, hogy ez valóban hogy tud összetevődni egy ilyen rendszer, és hogy fog működni valóban. Hogyha ti is említettétek, hogy igen, egy jacuzzit nem biztos, vagy egy szaunát nem biztos, de mi van, ha pont akkor van áramszünet, amikor használja valaki a jacuzzit, hogy ami teljes.
Vagy azért van. Bocsánat.
Igen, teljes.
Mert abba vasalt.
Teljes lakás ellátásról beszélünk. Ugye ez két okból is nagyon fontos, azért, mert általában a napelemes rendszereket utólag telepítik. Nagyon kevés az ingatlan, amikor előre gondolkodnak, hogy na már most én napelemes rendszert szeretnék, és tartalék ellátásra is képes lesz az inverter, na akkor ennek megfelelően alakítsuk ki a villamos hálózatot. Ez szerintem ritka, illetve bocsánat a szakmától, de kevés az a villanyszerelő, aki ezt mondjuk időt és energiát pazarolna, és átgondoltan ezt meg is építeni.
Tisztelt a kivételnek.
Természetesen. Viszont, hogy tudjuk ettől megóvni a rendszert, vagy mi történik akkor, hogyha mondjuk egy bármilyen inverterről beszélünk, tudja ezt a tartalékellátás üzemmódot, de mondjuk be van kapcsolva a főzőlap, be van kapcsolva a jacuzzi, meg mondjuk hazaérünk az elektromos autóval, és ráakasztom még egy 22 kW-os gyors töltést. Hát nagyon egyszerű lesz, az lesz, hogy egy másodperc alatt le fog tiltani a rendszer, és sehol nem lesz energia. Most nyilvánvalóan befizetett az ügyfél több millió forint plusz költséget, hogy legyen egy ilyen funkciója, de egy másodpercig tudta élvezni, hát akkor ez egy nagyon rossz rendszerműködést hozna maga után. Hogy tudjuk ezt megakadályozni? Hát nyilván van lehetőség arra természetesen itt is, hogy a nem eszenciális fogyasztókat, azaz a jacuzzit meg a szaunát azt ne kössük erre az áramkörre, ez egyik. Vagy a másik opció az az, hogy felokosítjuk őket. Vannak ugyanis, vagy jönnek ki ilyen SolarEdge-es kiegészítő elemek, ezek vezeték nélkül kommunikáló, saját vezeték nélkül szabványon kommunikáló kiegészítők, például relék, vagy akár ilyen konnektoros okosítási lehetőség, kvázi minden fogyasztót fel tudunk ezzel okosítani, és a szoftverben mondjuk meg neki, hogy ő egy nem eszenciális fogyasztó. Vagy akár listát tudunk felállítani, és különböző prioritás szerint ezeket automatikusan a rendszer ki fogja kapcsolni, ha mondjuk csökken az akkumulátornak a töltöttsége, vagy mondjuk túl nagy a terhelés. Szintén hozzátartozik, hogy van egy MySolarEdge nevű applikáció, ugye, ami követi az ügyfél az aktuális teljesítményt, akkumulátorkapacitást, akár vezérelheti távolról ezeket a kiegészítőket. Itt meg fog jelenni egy értesítés, hogy mondjuk esemény történt, bárhol is legyen a nagyvilágban, áramszünet van otthon, mik azok a fogyasztók, amik mondjuk le szeretné, vagy a rendszer ajánlja neki, hogy kapcsoljon le, vagy pedig meg is adja lehetőséget a rendszernek, hogy ezt önmagától eldöntse, és kapcsolja le a nem eszenciális fogyasztókat. Itt van szerintem a fontossága ennek a rendszernek, mert milyen kritikus helyzet, illetve egy kritikus szemlélet szerintem így nincs bennünk, mert nem látunk bele ezekben a működésekben így pontosabban, illetve nem is mindennapos az, hogy van egy napelemes rendszerünk, meg akkumulátorunk otthon, akkor ezt hogy is tudnánk jól kezelni. Mert ezeket a rendszereket túl tudjuk terhelni effektíve nagyon hamar. És ettől meg kell óvnunk a beruházót, meg magát az ingatlant is.
Igen, és ez az egész egyébként most még lehet, hogy ahogy említetted, ritka, mert tényleg kevés van, de ahogy majd haladunk elő az időben, egyre több lesz, egyre egyértelműbb lesz, hogy az energiafüggetlenség az egy dolog, és az nem tudom, olyasmi lesz, mint a nyugdíj, tehát hogy persze nyugdíjért is félrakunk, meg arra is, hogy energiafüggetlen jön az életünk. Szóval sokkal, sokkal átfogóbb lesz, sokkal mindennapibb lesz, és akkor a felhasználóknak sokkal egyértelműbb lesz, hogy hogyan használják ezeket a rendszereket, mert amikor kapnak egy e-mailt vagy egy levelet a szolgáltatótól, hogy tervezett leállás 2 órára, akkor nem kell semmit csinálni, akkor én nyugodt vagyok, minden rendben, semmi nem lesz. De ha ez mondjuk 8 órás, akkor már egy valamilyen schedule-t fogok felállítani, hogy akkor ez ne menjen, meg az ne menjen, meg amaz ne menjen. Amikor meg teljesen váratlan, akkor meg a legrosszabbra kell felkészülni, mert abszolút nem lehet tudni, mikor jön vissza. Tehát minél nagyobb lesz az energetikai probléma, annál többször lesz majd egyébként megvárhatóan áramszünet. Tehát bár kérdés, hogy mennyire fog fejlődni az áramhálózat a magyarországi, a belerakott mennyi pénztől, ha tudjuk, hogy nem feltétlenül piaci áron működik. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, nem is tudom, hogy kivel beszélgettem, már nem emlékszem, sajnos, innen is elnézést kérek tőle. Nem, egy podcastban hallottam energia témában, hogy amikor a rendszerváltás volt, akkor ugye bejöttek a multik, és rengeteg pénzt tettek bele a hálózatba, mert akkor teljesen természetes volt, hogy napi szinten áramszünet volt, mert annyira elnézés a kifejezés, hogy gatya volt a magyarországi villanyhálózat, és ugye azok azóta megszűntek, de hát ezek a idők visszajöhetnek, hogyha túlterhelések jönnek, hogyha ezek a dolgok problémát fognak okozni.
Nem is kell túlterhelés legyen sem magában, mert most is úgy nézett ki, például múlt héten volt egy esemény, hogy a Mátrai erőműt valamiért le kellett állítani, nem volt fönt a honlapjukon, hogy miért. Paksban éppen karbantartás volt valamelyik blokkban, és hirtelen 40%-nyi importigénye lett az országnak az összenergia. Ja, és nem termeltek a napelemet, mert borús idő volt a hétvégén. És hirtelen 40%-ra nőtt az importigénye az országnak. Tehát bődület, és szerencsére, mivel össze vagyunk kapcsolva az európai hálózat, be vagyunk csatlakozva az európai hálózatba, tudtuk importtal, mert valakinek volt exportja, tudtuk fedezni ugye az áramigényünket, de ha már senkinek nem lesz exportja, akkor...
Hát meg gondoljunk bele, hogy most amennyire mi egyértelműen beszélgetünk arról, hogy az új építkezéseknél mennyire alapvető, hogy hőszivattyú felé menjen el a beruházó, hát akkor igazából 10 év múlva sokkal-sokkal több hőszivattyú lesz letelepítve, mint most, ergo sokkal jobban ki leszünk téve egy ilyen x százalékos csökkent erőműhelyzetnek, vagy bárminek, ami a ellátásunkat befolyásolja. Tehát egyre nagyobb jelentősége lehet az ilyen szünetmentes rendszereknek, minél jobban ráutaljuk magunkat az elektromos rendszerekre.
Igen, egyébként erre az igény erősen meg is nőtt felhasználói oldalon, legalábbis lakossági oldalon nagyon sokan úgy jönnek, hogy szeretnének ilyen, hát kvázi szünetmentes, de a függetlenedés van a fejükben. Sokan azt gondolják, hogy hát majd felraknak otthon egy szigetüzemű rendszer, de ezt el kell mondjuk, most is nagyon jó, hogy erről beszélünk, az nem szigetüzemű rendszer, ha van otthon, folyik a konnektorból az áram. Onnantól kezdve, hogy nekünk kapcsolatunk van a hálózattal, nem lehet szigetüzemű rendszert létrehozni, kvázi akkor, ha elvágjuk a fővezetéket, és mi magunknak megoldjuk a szigetüzemű rendszert. Tehát szigetüzemű rendszert az tanyán, vagy lakókocsin, vagy hajón, minden további nélkül, az nem szigetüzem, hogyha van egy családi házunk, ahol be van kötve a közmű. Ezeket a rendszereket, amikor függetlenedni szeretnénk, ezeket hibrid rendszereknek hívjuk, az azt jelenti a hibrid, hogy tud akkumulátoros tárolást is megoldani, meg hálózatba visszatáplálni is. És a hibrid rendszereket is ketté felé bontjuk, az egyik az, mint a backup, amiről most ugye beszélünk, ami tud függetlenedést adni, a másik pedig csak annyit tud, hogy az akkumulátorba eltárja az energiát, és este visszavesszük, amit nappal megtermeltünk, de ez nem lesz független, ez ugyanúgy áramszünet esetén le fog kapcsolódni ez a rendszer. És itt azt gondolom, hogy pontot is tehetek erre a dologra, és ez nagyon fontos tudni, hogy attól, hogy valaki hibrid rendszert vesz, attól még nem biztos, hogy lesz szünetmentes áramforrása, viszont ha csak simán egy napelemes rendszert vesz sima házba visszatápláló inverterként, akkor biztos, hogy nem fog tudni függetlenedni. A energia áraktól tud, de az ilyen energia vagy áramszünetektől nem fog tudni függetlenedni.
Izgalmas ez az egész téma. Visszautalhatok a legutóbbi adásunkra, innen is üzenem a hallgatóknak és a nézőknek, hogy hallgassák vissza a korábbi adásunkat Ádámmal. Mert hogy akkor, Ádám, te mesélted, hogy a SolarEdge az milyen kísérleteket végez Németországban, hogy egy ilyen kvázi energiaszolgáltatóvá váljon az otthoni letelepített akkumulátorok révén. És hogy ezzel kapcsolatban van-e valami előrelépés, mert most már szerintem legalább egy éve beszéltünk erről, és nagyon-nagyon ígéretes volt ez a téma akkor számomra.
Ha nekem szól a kérdés, akkor megjelzem, hogy van. Nem... Amennyire tudom, most nem tudom kimondani, de az egyik szomszédos országban a szolgáltató, van nekünk, úgy kezdeném, van nekünk egy ilyen hálózati szolgáltatások platformunk. Ezt a szolgáltató tudja megvásárolni a SolarEdge-től, és mit jelent ez? Azt jelenti, hogy kap onnantól kezdve egy szoftver infrastruktúrát, amit az összes eddigi letelepített SolarEdge inverter támogat. Onnantól kezdve ki tud alakítani egy jogi környezetet, amit hogy a végfelhasználóval közösen aláírnak, nyilván ő ezt rendelkezésre bocsátja az előfizetőknek, és hogyha ezt az előfizető élez a lehetőséggel, belép ebbe a szolgáltatás csomagba, akkor különböző dolgokat nyilván ezt a leírtaknak megfelelően, különböző dolgokat tud vállalni. Mik lehetnek ezek? Például az, hogy a napelemes rendszerének az irányítását kvázi átengedi a szolgáltatónak. Napelemes rendszer és a csatlakoztatott akkumulátort átengedi a szolgáltatónak. Vagy akár egyes okos otthon eszközöket szintén átenged a szolgáltatónak, és ezzel mit tud megakadályozni? Például egy ilyen szituációt, mint ami a hétvégén volt, 40%-os import, hát akkor az ilyen előfizetett rendszereket, most már mondjuk, hogyha a SolarEdge rendszereket nézzük, és sok akkumulátor lenne itthon, akkor az összes rendszernek adott volna a szolgáltató egy utasítást, hogy ezekből az akkumulátorokba akkor vételezünk, és lehet, hogy ezt a 40%-ot le tudják tornázni mondjuk 20-ra, vagy 10-re, és hát nagyon nem mindegy, hogy mennyit importálunk, és mennyire stabil a hálózat, mert mondjuk ez most egy 40% volt, de lehet, hogy rosszabb esetben ez egy sokkal nagyobb százalék tudott volna lenni. És nem gondolunk bele, de talán sejthető, hogyha műszaki szemmel nézzük, hogy nagyon sok napelem épül, nagyon sok tárolókapacitás is fog épülni, mert az akkumulátor az biztosan a következő egy-két évnek a sláger terméke lesz, akkor láthatjuk, hogy ez igazából egy decentralizált Paks 3. Vagy most Paks 2-t kell mondanom, mert nem vagyok benne biztos.
Legyen 3.
Legyen 3. Ez egy kvázi Paks 3, ami miért nagyon szuper szolgáltatói szemmel nézve, mert nem kell mondjuk infrastruktúrát fejlesztenem hozzá, teljesen az ország minden pontjából tudom ezt az energiát menedzselni, és meg tudok akadályozni akár lokális, vagy akár országos problémákat, illetve hálózatjavító szerepet is tudok vállalni, úgyhogy igazából egy fillért nem investáltam bele magába a hálózatba.
Amíg a fogyasztó, ez esetben nem is fogyasztó már, de a rendszer, a kisebb rendszerek tulajdonosai cserébe mit kapnak? Tehát ilyenkor valami magasabb áron veszik át tőle, mondjuk nemzetközi piaci árhoz hasonlítanánk, itt, hogyha most ezt a Mátrai előmű ügyet vesszük elő, akkor valamilyen, valószínűleg valami magasabb áron, mert vészhelyzet volt, kellett vegyünk áramot külföldről, az várhatóan egy jóval magasabb kilovattóránkénti ár.
Valószínűleg ez nem lesz ennyire pontosan, precízen mérve, szerintem. Az Egyesült Államokban van már ezzel kapcsolatos projektünk, de ott egy kalkuláció, ezt úgy hoztak, hogy nyilvánvalóan ez azt határozza meg, hogy a szolgáltató ezt a bizonyos jogi kört, ezt vagy egy jogi szabályozási rendszert hogy alakítja ki. Ezt úgy is ki tudja alakítani, hogy semmi haszna nem származik az ügyfélnek, de hát akkor az ügyfél miért lépne bele. Szóval nyilvánvalóan ez vonzóvá kell tenni, és az Egyesült Államok ez úgy nézett ki, hogy ilyen éves szinten ilyen 2000 dollár tudtak vele tudta profitálni, hogyha az akkumulátor és napelem kapacitásokat átruházták. Könnyen belátható, hogy egy több millió forintos akkumulátornak a megtérülési ideje hát kapásból lecsökken 2-3 évre. És ez egy pozitív beruházás lesz, mert segíti a saját lakásának az ellátását, illetve a szolgáltatónak is a munkáját egy kicsit könnyebbé teszi, és igazából a fenntartató jövőt is segíti.
Hát igen, nem akartam szentimentálisnak tűnni, de köszönöm, hogy felütöttél a fenntartató jövővel. Tehát azért vannak olyan fejlettebb társadalmak, ahol a közjó az prioritás, és hogyha azzal hozzá tudok járulni a hálózatbiztonsághoz, vagy az állandó ellátáshoz, hogy felajánlom a saját kapacitásomat, akár nem egy extra átvételi árér is, az már tud akár fontosabb is lenni, mint az extra ár, amit kifizet érte bárki is, nem?
Hát igen, de hogyha itt ilyen rendszerekről beszélünk, és azt akarjuk, hogy egy ilyen túl a magyarországi energia biztonságot szolgálhassa, akkor nem támaszkodhatunk az emberségi tényezőre, mert nem lesz annyi ember, aki milliókat rak.
Ez egy jó kis országi más kijelentés.
Hát szerintem ez Amerikára is egy jó példa volt, hogyha ha visszautalunk, mert ott se. Tehát, hogy a dolgok azok akkor működnek, hogyha jó mindenkinek. Ez egy alap elvárása az embereknek. És azt gondolom, hogy...
Ja, csak, hogy mit jelent a jó, na mindegy, nem akarom ebbe az irányba elvinni, de sok minden jelenthet jót.
Igen,
de
oké, kapitalizmus. Azzal lehet ezeket boostolni, hogyha megéri. Mert akkor automatikusan fog működni, és nem csak amikor arra gondol valaki, hogy tegyen jót. De a lényeg, hogy itt nagyon fontos szerintem a decentralizáltság. Tehát az, hogy most is a Tesla pakokat, vagy minek is nevezik ilyen...
Powerwall.
nem Powerwall ez már, mert ez az ipari méretű, Magyarországon most telepítenek ilyen Tesla.
Most az elsőt, igen, most azt hiszem helyezték üzembe.
Most helyezik üzembe. Tehát ezek is nagyon jó dolgok, hogy végre van egyáltalán Magyarországnak ilyen akkumulátorpakja, amit használhat. Ez tök jó, de ez nem decentralizált. Tehát ez még mindig, itt még mindig el kell juttassuk, nem tudom, az áramot onnan a végére az országnak, és akkor majd ott mennyi fog abból elveszni a különböző hálózati veszteségeken. Ebben pont az a szuper, hogy rengeteg kis akkumulátorpak szerte szét az országban. Ez egy másfajta túl, ami szerintem ahhoz kell, hogy többféle eszközhöz nyúlhasson a szolgáltató.
Abszolút, ez igen, tehát saját maguk érdeke, hogy rugalmasabbak legyenek, illetve hát ugye eddig mivel pótolták a kiegyenlítő energiát, gázturbinákkal, gázmotorokkal, és most jelenleg ez a legdrágább. Tehát nem azért nőtt a villamos energiának az ára, mert Paks drágában állítja elő az áramot, szó sincs róla, ugyanannyiért, a házati díjak lehet, hogy változtak, de az energia ár, az energia áramnak az ára, az ugyanannyi a Paksban most is, mint mondjuk tavaly, vagy 2 évvel ezelőtt. A releváns különbség pont a kiegyenlítő energia okozza azt, hogy ezeket jelenleg gázmotorokkal oldják meg, gázturbinákkal, és ott a gáz egyetlenül lesz-e, és ha lesz, akkor mennyiért, mennyit kapunk, és mennyiért. Ez határozta eszméletlen módon a piaci árakat, meg hát ugye az importfüggőség is, és pont ezeket a gázmotorokat lehetne szenzációsan kiváltani egyébként ilyen akkumulátoros energiatárolókkal, mert itt az akkumulátornak a reakció ideje, hogy ő be tud kapcsolni a hálózatba, én megmerem kockáztatni, hogy rövidebb, mint egyébként a gázturbináké. Vagy közel, vagy lehet, hogy azonos.
Pár millisekundomtól lenne.
Igen. Tehát ezzel sok még rugalmasabb házatot lehetne, egy nagy gond van, nem tudnak elég akkumulátort gyártani.
Pont ezt akartam nem reagálni.
Hogy... Itt jön a CATL Magyarországra, és a, nem tudom, a régió legnagyobb akkumulátorgyára készül. Persze jó, ezek még évek.
Nem ide termel, hanem.
Hanem a BMW-ben.
De egyébként ez nem. De nem, egyébként jogos a felvetés, mert lassan azt kell, hogy mondjam, akkumulátor nagy hatalomon vagyunk, hát nem csak a CATL van itt. Tehát rajta kívül még 2-3 nagyobb szerepőt meg tudnánk említeni, csak ez nem az, hogy nem a reklám helye, de szerintem szépen lassan akkumulátor nagy hatalom lesz Magyarország, és ez azért sokat fog jelenteni, tehát amikor innen osztják el majd Európára vagy a világpiacra az akkumulátort, akkor azért ez jelentős lesz. Ha már egyébként itt tartunk, hozzá kell tegyem, hogy képzeljétek, a SolarEdge akkumulátoroknak is, a saját akkumulátoraik is Zalában, Magyarországon fognak készülni.
Oh yeah.
Úgyhogy ez... Várhatóan nem tudom mikor, lehet, hogy nem szabad lelőni a premier, de szerintem egy éven belül vagy fél éven belül el fog indulni ezeknek a gyártása, és innen fogják ellátni a Európát biztos, de lehet, hogy
a... Nem javítok, a gyártás az már régóta itt történt. Hoppá. Az egyfázisú invertereknek az akkumulátorai, azok Zalában készülnek, illetve van ezen kívül még 5 darab optimizált gyártósor is Zalában, ezeknek többség az már full automatizált, szóval nagyon kevés emberigényt kíván meg, ezáltal nyilván a minőséget javítva, illetve a problémákat kiküszöbölve, de amúgy a SolarEdge Magyarország tekintetében nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, mert az első inverterek is annó Magyarországon lettek, az első prototípus utáni sorozatgyártott inverterek is innen gurultak le, úgyhogy nekem egy kicsi pozitívum, de lehet, hogy minden
büszkeség
lehet, igen.
Sajnos most nem itt
innen készülnek.
De egyébként, ha már itt tartunk, kulisszatitokként el tudod árulni, hogy másodpercenként egy hány optimalizáló készül ezen az autón a gyártósoron? Vagy hány másodperc kell egy optimalizálóhoz?
5 másodpercenként jön le egy sorról. Úgyhogy,
és van 5 sor. Tehát gyakorlatilag másodpercenként egy.
Igen.
És milyen hosszú ez a sor? Amikor az első alkatrész bekerül.
Amúgy viszonylag nem hosszú, én is meglepődtem rajta. Effektíve rövid. Hát minden high-tech robotizált nyomtatók nyomtatják az SMD-t, utána a hegesztést, a műanyaggal kijöntést, a csavarozást, ez mind beavatkozás nélkül. Egészen a végéig a tesztelés is. Teljesen robotizált.
Ez komoly. Viszont ha nem bánjátok, én még végig visszakanyarodnék, nem engedem el ezt a csontot, hogy ez a home koncepciónál, és ezért gondoltam egyébként, hogy mindenképpen beszéljünk erről itt veletek, mert ugye eddig mi volt a SolarEdge-nek, volt eddig is invertere, volt eddig is akkumulátor kompatibilitás, még hogyha nem is volt ilyen vészhelyzeti áramellátás. Voltak okos konnektorok, okos relék, de ez így önmagában nem volt, azt gondolom, hogy akkora nagy durranás. Például volt boiler vezérlés, az is több gyártónak volt a kínálatában, hogy a boiler tudjuk kibe kapcsolni, annak függvényében, hogy van-e napenergia, tehát az inverter vezérelte a boilert, hogy betároljuk az energiát oda, vagy sem. Viszont most az egészet azért, ahogy újra gondolták, ez nekem nagyon tetszik, és tudom, hogy ti is vezeték nélküli kommunikáció hívők vagytok. Az, hogy most a SolarEdge kijön egy saját rádiófrekvenciás, nem Z-Wave, nem Zigbee, hanem egy saját nem tudom milyen szabvánnyal, és fölépítenek egy mesh hálózatot. Tehát ugyanígy jártovábbítóként fog szolgálni egy okos, egy általuk kap forgalmazott okoskon, gyártott okos konnektor, ami mondjuk tudja vezérelni a, nem tudom én, a világítást éppen, de ki tudja tolni a, ugye a mondjuk úgy a távolságot, sávszélességet.
Lefedettséget.
A lefedettséget, köszönöm. Mondjuk az egészen a házban a különböző ilyen eszközökig, tehát a hőszivattyú vezérlés, a klímavezérlés, a különböző relékokos konnektorok tömkelek, és majd várjuk, hogy mik érkeznek még. Ezt fölépítenek ugye egy saját vezeték nélküli hálózatot, és ami a legszenzációsabb, hogy az új smart mérő, azaz az áramváltó, beépített áramváltó lakat, ami rendelkező mérő, ami egy eszenciális része egyébként egy okos napelemes rendszernek, meg az akkumulátoros felhasználásnak, szintén végre vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé ezzel a saját vezeték nélküli szabványa. Mert eddig telepítőként azt kell, hogy mondjam, hogy hatalmas szívás volt egy meglévő gyönyörű családi házba beépíteni utólag egy ilyen mérőt, ha nem volt hely a szekrényben. És ha volt is hely az elosztó szekrényben, mert azért ezek 4-5-6 modulnyi helyet elfoglaltak, akkor is probléma volt, hogy kiépíteni a vezetékelést, az RS485-ös kommunikációt az inverter és a mérő között. Mert csak így lehetett megvalósítani bármilyen akkumulátoros menedzsmentet. És most már ugye ez ugyanúgy a vezeték nélküli
megoldás nem mennyivel könnyebb. Hát igen, ez mindenhol teret nyer, ez a vezeték nélküli dolog. Azt egyébként tudjuk, hogy milyen frekvencián üzemel ez? Hogy ez a 868 MHz-en vagy a 2.4-en megy?
Igen, minél alacsonyabb, ez a 800 és 900 MHz, attól függ nyilván, hogy milyen országról beszélünk, ugye ez automatikusan az adott országkód beállítása után a megfelelő frekvenciára történik a beállítás. Hát ezzel talán ezen a csatornán lehet, hogy nem kell ezt részletezni, de ugye miért nem 2.4 vagy miért nem nagyobb megaherces tartomány, ugye minél alacsonyabb, annál nagyobb a hatótávolsága, illetve nekünk nem kell brutálisan nagy adatátviteli sebesség. Nekünk viszonylag pár bites információ, de egy folyamatos információáramlás szükséges, ez pedig tökéletesen megoldja. Az egy nagyobb hatótávolságot tudunk biztosítani, egy robosztusabb kapcsolat, ugye, illetve amit Ádám nem említett, de szerintem nagyon fontos, és több országban már egyre fontosabb, főleg ugye Egyesült Államokban már jó pár éve fontos téma, az a kiberbiztonság. És lehet, hogy Magyarországon mindenki megvonja a vállát, mert lehet, hogy első blikre én is megvontam a vállamat, de ugye beszélgettünk arról, hogy Paks 3 decentralizált erőmű. Most, hogyha ez nem egy kiberbiztos eszköz, akkor az országnak, vagy egy kontinensnek, hogyha messze megyünk, az energiaellátását meg ma nem kockáztatni egy nem biztonságos technológia beépítésével, mert ugye minden házra kapcsolt eszköz igazából egy nem biztonságos technológia. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes témakör. Itt ugye mi is azért mentünk el egy saját fejlesztés irányába. Egyrészt azért már azt tapasztaltuk, hogy Zigbee-sek voltak ezek az eszközök, hogy hát nem voltak olyan megbízhatók ezek a kommunikációk.
Hát, illetve meg eleve a Zigbee nem feltétlenül biztonságos.
Így van. Ennél a saját szabványnál nyilván a saját eszközeink tudnak kommunikálni, viszont semmi más nem. Szóval a külső eszközzel kvázi ebbe a hálózatba nem tudunk becsatlakozni, nem tudunk bekommunikálni, sem adatot lopni, sem beavatkozni. Úgyhogy ez szerintem kritikusan biztonságos, csak nyilván nem egy olyan dolog, ami a végfelhasználót különösebben érint.
Hát igenis, meg nem is. Tehát azért a stabilitás, meg a biztonság az érinti azért a felhasználót mindenképpen. De az biztos, hogy ez az az eset, amikor a proprietary és a zártság az azért hozhat a konyhára.
Ez így van, amúgy nagyon sok minden van még ezzel az új koncepcióval, nem tudom, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, én próbálom csak ugye a kis morzsákat elhintani, de ugye az ahogy említettem, hogy minden eszközt tud szabályozni igazából kvázi internet elérés nélkül az inverter lokalizáltan az adott helyszínen.
Tehát lokálban működik a vezérlés. Hogyha nincs is internetünk, akkor is menni fog ez.
Így van. Aha. Ez a cél.
Fontos.
De ettől még sokkal több mindent. Szóval tudunk beszélni arról, hogy jelen pillanatban konstans értéken tudunk vételezni energiát. De ez egyáltalán nem biztos, hogy hosszú távú, illetve a környező országban sem feltétlenül így van már. Mit értek ez alatt? Azt, hogy az okos mérők, amúgy hozzáteszem, amiket ugye a szolgáltató kicserél, képes arra, hogy távolról programozhatók legyenek, vagy akár folyamatosan változtatható tarifával tudjanak számolni. Azaz pontosan látják azt, hogy mondjuk 10 és délután 2 között mennyi villamos energiát vételeztem, vagy tápláltam be, és tudnak neki adni egy különböző árfekvést. Igen. Eltérő árfekvést.
Ausztriában, Németországban van is erre nyílt platform, ahol...
Hollandiában is.
Lehet.
Én ott elektromos autótöltő fórumokban találtam erre, hogy ugye van ez az Easy nevű autótöltőnk, és ott arra automatizálnak, hogy amikor az áram ára leesik, akkor töltik a kocsit. És amikor emelkedik, akkor meg lekapcsolják a töltést. Tehát igen, szerintem ezt hozzánk is be fog gyűrűzni idővel, hogy az áramnak nem lesz statikus az ára, hanem majd lesz egy valóban piaci aktualizált ára.
És akkor itt jön egy csavar, ez egy csavar csak, hogy ezt vagy be tudjuk táplálni az inverterbe, vagy pedig akár később évben, hogyha ez egy teljesen véletlen szélen, vagy egy 24 órás forecast szerint kapja meg a vagy adja ki a szolgáltató ezeket a tarifákat, akkor ezt össze tudjuk kapcsolni ezt a rendszert, és egy ilyen akkumulátoros okos otthon eszközökkel kiegészített rendszer önmagától el fogja dönteni, és lehet, hogy meg tudja azt csinálni, vagy meg fogja csinálni azt, hogy napközben akár akkumulátort nem tölt, hanem merít, mert hogy több pénzt kap érte, mert drága az energiaár, tolja vissza a hálózatba, és akár lehet, hogy mondjuk éjszaka feltölti olcsó árammal. És lehet, hogy nem is úgy működik majd, hogy nappal feltölt, este meg felhasználjuk. Szóval nagyon sok minden.
Hát sőt, fordított esetben, hogyha most az előbb említett zsakuzis háznál el tudnám azt képzelni, hogy a szintén előbb említett mátrai erőmű kiesésekor, ugye ez abban a pillanatban jelentene egy magasabb áramárat egy ilyen rendszerben, és akkor a automatika úgy lehetne leszabályozva, hogy jó, akkor én most lekapcsolom a nem kritikus fogyasztóimat, majd olcsó áramból visszamelegítem a vizemet, akkor, amikor ma megint olcsó lesz az áram, de most a jacuzzim, meg a medencek fűtésem, meg a nem tudom mi, akkor most egy kicsit álljon le, mert most extrém ára van az áramnak, amíg helyre nem áll, és akkor utána visszakapcsolom, vagy átállok az akkumulátoros üzemre ilyen esetben. Tehát, hogy itt már kicsit olyan, mint minden az okos otthonból, hogy már a felhasználó szemszögébe ez a személyre szabás kérdésköre, hogy kinek mi a prioritás, és ha ez bejön az a képletbe, ez a nem állandó áramár, ott nagyon sok mindent lehet majd erre.
Igen, nagyon fontos, hogy ezt majd csak betáplálni kell egyszer, utána majd a rendszer eldönti, hogy mi működési mód lesz kívánatos az ügyfélnek, vagy hát melyik több pénzt a konyhára, úgymond.
Izgalmas, nem tudom, szép jövő-e, de izgalmasnak izgalmas.
A mi szemszögünkből biztosan igen.
Még azt várom, hogy mikor nyitnak olyan platformok irányába, mint a Homey, vagy az HomeKit, vagy egyebek, amikor több, vagy a SmartThings, amikor több dolgot be tudunk majd kapcsolni a vezérlésben, mert most ugye helyben lokálisan történik. Egyébként az inverterek nagyon brutál IC-kkel vannak felszerelve, mert pont ők tudták évekkel ezelőtt, hogy készülnek egy ilyen koncepcióra, és már olyan hardvereket adtak ki, ami ezeket le tudja majd kezelni, csak jó lenne bevonni más meglévő
most platformokat. Bevonható. Tehát a SolarEdge inverterek jelenleg tudomásom szerint, sőt a akkumulátorok is, én úgy tudom, hogy bevonható a kósotó rendszer alá, Homey alá például be lehet.
Csak kell ezek a többi eszköz is, hogy ott...
Hát igen, azt meg a okos otthon teszi jelenleg hozzá, amíg ez nem jön ki ez a rendszer a SolarEdge-től, de hát ott ugyanaz történik. Én láttam már ilyen flow-kat, akiket a felhasználóktól, hogy ugyanez a történet, tudják, hogy hány százalék van az aksiban, tudják, hogy van-e az áram, eleve tudják, hogy mennyit exportálunk éppen, mennyit importálunk a gridre, és akkor annak megfelelően töltünk autót, vagy éppen üzemeltettünk valamilyen
nagy fogyasztót. Csak külső gyártó hardware eszközei.
Csak hát ez a klasszik okos otthonos vonal, hogy mindenből mindent.
Hát akkor egész sok konkrétumot hallottunk, ami már most működőképes, és már önmagában ezért is érdemes ezt a rendszert választani, de amennyire értem, itt azért az elkövetkezendő hónapok tartogatnak újdonságokat. Van egy ilyen felvetés, hogy mi lenne, hogyha amikor ezek már kézzelfogható megoldásként manifesztálódnak, akkor újra eljönnétek, és akkor megnéznénk, hogy akkor mi újság.
Szuper.
Abszolút. Nagyszerű, várjuk
ez elő. Ez elhangzott.
Be is hajtjuk.
Akkor egy kis reklámot, ha megengedtek, ezek az Energy Hub inverterek várhatóan január környékén fognak megérkezni. Az akkumulátorok azok most jelenleg úgy tudjuk, hogy április környékén, akkor jön ugye az interfész is, ami tudja majd a szünetmentes, vagy hát az átváltást. Egyébként a vezeték nélküli smart meter már most is készleten van, és akkor várjuk az új okos eszközöket, ami még ugye nagy durranás, hogy most már elérhető a 22 kW-os elektromos autótöltő, úgyhogy az is ugye beleillik ebbe a koncepcióba, és akkor várjuk a további eszközöket, és akkor nagyon szívesen elmondjuk majd a tapasztalatokat.
Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Hogyha valaki fel akarja veletek venni a kapcsolatot, akkor ezt hol teheti meg?
Hát a SolarEdge-el a solaredge.com oldalon. Egyébként Zsoltiknak köszönhetően nagyon sok tartalom már magyar nyelven elérhető. Velünk pedig a www.wagnersolar.hu oldalon tudtok találkozni, illetve a napelemmarket.hu oldalon üzemeltetünk egy webshopot, hogyha esetleg valaki csak a termék iránt érdeklődik, akkor ugye szépen lassan elkezdjük feltölteni ezeket az újdonságokat.
Remek, ha pedig tőlünk akar valaki kérdezni, akkor a sziakukac.okosotthonlabor.hu e-mail címen teheti ezt meg.
Vagy a Telegram csatornánkon, ami Okosotthonlabor néven fut.
Így van, hallgassatok minket továbbra is összes podcast platformunkon, illetve most már a YouTube-on is. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, a hallgatóknak pedig a figyelmet, jövő héten egy új adással találkozunk. Sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Hello, sziasztok!